Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja.
Múzsa. Kultúra és közösség.
19 óra.
A Szent István Rádióban.
A vétójog érvényes és hasznos eszköz, anélkül nincs is értelme, hogy az Unióban legyünk, mondta a brüsszeli uniós csúcsot követő pénteki sajtótájékoztatóján Orbán Viktor miniszterelnök. Azt hangsúlyozta, egyenes összefüggés van a nemzeti szuverenitás és az életszínvonal között, ezért nem szabad részt vennünk egy birodalomban. Ha a nemzetállamoktól el tudják venni döntő kérdésekben a vétójogot, akkor az egész Európai Unió átalakul egy birodalommá, ami nem csak egy szuverenitás kérdés a magyaroknak, nekem speciál személyesen is az, hanem az gazdasági kérdés is. Én még olyat nem láttam, hogy mi egy elnyomó birodalom keretein belül éltünk volna jól, mondta Orbán Viktor. A Magyar Falu program 2019-es indulása óta több mint 1300 milliárd forintot fordítottak a kis települések fejlesztésére, összegezte pénteki sajtótájékoztatóján Nagy István agrárminiszter, aki a Győr-Moson-Sopron-Vár megyei Vámosszabadiban részt vette a települést a szomszédos Nagybajcs községgel összekötő út műszaki átadásán. A Magyar Falu programban 2025-ben hangsúlyt kapott a közlekedés biztonságának és minőségének a javítása. Országosan 786 önkormányzat nyert forrást utak, járdák felújítására, gyalogátkelőhelyek kialakítására, összesen 10 milliárd forint értékben. Ugyanekkor összeget biztosítottak a kis településeket összekötő mellékutak felújítására is, valamint szintén 10 milliárd forint kormányzati támogatást nyújtottak 936 kis település ingatlan fejlesztéseire, illetve eszközbeszerzéseire is. Országszerte 399 település részesült idén támogatásban a felelős állattartás elősegítéséhez, tette hozzá a miniszter. Meghozták a támogatói döntéseket a gyorsítósáv program idei pályázatairól, jelentős volt az érdeklődés. A beérkező 52 pályázat közel 15 milliárd forint támogatási igényt tartalmazott, mondta a Kulturális és Innovációs Minisztérium innovációért felelős helyettes államtitkára a Facebook oldalára feltöltött videóban. Bódis László, aki egyben a Nemzeti Innovációs Ügynökség vezérigazgatója is, kiemelte, a rendelkezésre álló 5 milliárd forintos keretet 7 milliárd forintra emelték, hogy a 24 legkiválóbb pályázatot támogatni tudja. Közölte, a gyorsítósáv program célja, hogy azokat a deep tech vállalkozásokat támogassák a segítségével, amelyek új tudományos, műszaki eredményeket visznek sikerrel a piacokra. Nemzetközi együttműködéssel a magyar hatóságok Myanmarban elfogtak, majd Magyarországra szállítottak egy férfit, akivel szemben szexuális bűncselekmény miatt nemzetközi elfogató parancs volt érvényben, közölte az országos rendőrfőkapitányság a police.hu oldalon. Azt írták, a Budapest környéki törvényszék november 7-én nemzetközi elfogató parancsot bocsátott ki C. Tamás Zoltán ellen, 12. életévét be nem töltött, illetve befolyása alatt álló személy sérelmére elkövetett szexuális erőszak büntette miatt. A körözött Myanmarba menekült, azonban az URFK Nemzetközi Bűnügyi Együttműködési Központja a helyi hatóságokkal együttműködve felkutatta és elfogadta. A magyar hatóságok december 19-én szállították haza a férfit, írták. Kollektív elbocsátást jelentett be az egyik legnagyobb román autóipari cég, a Lioni, írja a profit.ro a vállalat közleménye alapján. Az intézkedés a Lioni Wearing Systems aradi üzemét érinti, a cégvezetés az autóipar globális helyzetével, a megrendelések ingadozásával indokolja a létszám csökkentést. Azt nem közölték, hogy a csoportos elbocsátás hány főt érint. Az aradi székhelyű Lioni Wearing Systems árbevétele tavaly 11%-kal csökkent, az adózott eredménye pedig 81%-kal lett kevesebb. A dolgozók száma közel 500-al, mintegy 3730 főre csökkent. Végül az időjárásról. Hétvégén sem várható gyökeres változás időjárásunkban, borongós, szürke időre készülhetünk, több helyen párával, köddel, szitálással, csak kisebb régiókban van némi esély a felhőzet elvékonyodására. Gyenge mérsékelt lesz a légmozgás, délutánonként 2-9 fok valószínű, híreinket hallották.
Reklám. Ünnepélyes gyertyagyújtás az érseki palota és látogatóközpont díszudvarán. Advent vasárnapjainak előestéjén, szombatesténként 15 óra 30 perckor gyújtják meg az adventi gyertyákat. December 20-án az Andrássy György Katolikus Középiskola tanulói adnak műsort. Készüljünk együtt az ünnepre! A Szent János könyvesbolt és kegytárgykereskedés megújult, adventi karácsonyi árukészlettel várja kedves vásárlóit. Üzletünkben az egyházi könyvkiadók szinte teljes választéka megtalálható, továbbá naptárak és kalendáriumok széles választékát kínáljuk. Különleges betlehemek, karácsonyi díszek, képeslapok és ajándéktárgyak között is válogathat. Már kapható a Szent István Rádióból is ismert Szívem első gondolata című kiadvány is. Látogasson el webáruházunkba a könyveskegytár.hu oldalra, ahol gyorsan, kényelmesen és kedvezményesen juthat hozzá termékeinkhez. Megrendelését várjuk a 36-os körzet 952-615-ös telefonszámon is. Vagy látogasson el hozzánk személyesen, címünk Szent János könyvesbolt, Eger, Széchenyi utca 5, az érseki palotánál. Fedezze fel a 777 webshop egyedülálló kínálatát. Saját kiadású könyveket, kézzel készült fakereszteket, imazsámolyokat, hűtőmágneseket és még sok más értékes terméket. Vásárlásával nem csak szép és lelket gazdagító tárgyakhoz jut, hanem hozzájárul a 777 fennmaradásához is. A webshop minden terméke lehetőséget ad arra, hogy hitüket továbbadják, és így önök is részesei lehetnek az evangelizáció örömének. 777 www.777blog.hu, mert a hit nem magánügy.
Ha elkezdjük átrostálni az életünket, csak az érzelmi kapcsolataink maradnak fenn, mondja H. János író a decemberi 2. más címlap interjújában. A lapszámban olvashatunk a boldog időskor lelki titkairól, vágyainkról és félelmeinkről, a pécsi hajléktalanok reményeiről. Hangolódhatunk az adventre régi népszokásokkal, mai közösségekkel, gasztronómiai és kulturális csemegékkel, portói utazással és budapesti sétával. Keresse a képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu-n.
A Szent Maximilián kiadó jövő évi forgatós naptárát keresse a templomokban, az egyházi könyvesboltokban, valamint kedvezményes áron a Szent Maximilián kiadó webáruházában, szentmaximilian.hu. Plébániáknak, kereskedőknek jelentős kedvezményt adunk. szentmaximilian.hu.
Reklámot hallottak.
Könyvjelző. A Szent István Rádió nyelvápoló és könyvajánló műsora.
Kedves hallgatóink, mai adásunkban elsőként Zsuffa Tünde, József Attila díjas íróval legújabb a Jászol titka című könyvéről beszélgetünk. Az írónő 2025. december 12-én tartott könyvbemutatót Egerben a közönség találkozón kérdezte Bércesi András.
hogyan illeszkedik a te gondolatrendszeredbe, a műveidbe, a Jászol titkai. Mindig keresed és megtalálod a misztikumot, a titkokat, a rejtélyeket, de ez most mintha picit más lenne.
Ez a kakukktojás. 50 éves lettem az idén, és szerintem az 50 év az egy olyan életkor az ember életében, amikor úgy átgondol sok mindent, vagy szeretne valami újat kipróbálni, vagy újat tenni. Na most én nem kezdtem el fogadkozni, hogy mit fogok csinálni, ha 50 éves leszek, viszont nekem az 50. életévem az pont összeesett azzal a másik időponttal, vagy másik jubileummal, hogy a 10. könyvemmel készültem. És azt viszont tudtam, hogy nem szeretném bármelyik trilógiámat folytatni, hanem egy vadi új történetet írni. Még azt is elhatároztam, hogy a könyvnek a mérete is teljesen más lesz, mint a többi. Azt is tudtam, hogy arany lesz, tehát, hogy aranyprégelt lesz. Azt is kitaláltam már, hogy vászonkötés legyen, tehát, hogyha valaki arra ránéz, akkor ott mindenki tudja, hogy Zsuffa 50/10. És innentől kezdve, hogy én kimondtam, hogy aranyprégelt könyv, hát az mi, ha nem a karácsony. És én már nagyon-nagyon régen szerettem volna egy karácsonyi történetet írni, ugyanis a karácsony a kedvenc ünnepköröm. Mindegyik regényemben van egyébként karácsony. Az utolsó könyvem, a Hasad a hajnal, az 1985. december 24-én ér véget. Tehát már mondom, ezzel is jelzem, hogy ez az az ünnep, amit én nagyon-nagyon szeretek, és talán azért, mert nem nőttem ki a gyerekkorból. Én ugyanúgy hiszek a karácsonyi csodákban, mint kisgyerekként. És van még egy dolog, amit átmentettem gyerekkoromban. Az 50 éves író átmentette a gyerekkorból a jelenbe, az pedig a mesemondás. És én annyira szerettem volna most is mesét írni. És attól is különleges ez a könyvem, hogy ez nem alapszik valóságos történelmi eseményeken. Természetesen vannak benne történelmi tények, mint az első világháború, második világháború, Trianon, tanácsköztársaság, de ez a regény valójában egy időutazás. És a reményről szerettem volna írni. Ez is benne volt a fejemben, hogy a 2025, a szent év, hogy mi vagyunk a remény zarándokai, és én annyira szerettem volna, hogy Zsuffa Tünde, az 50 éves író, a remény zarándokait elviszi a Jászolhoz, a Jászolban fekvő kisdethez. És akkor még valami, de ne bonyolodjak bele a gondolatmenetembe, hogy egy dolog van, ami bosszant a mai világban, hogy a karácsony az szép, a karácsony az gicses, a karácsonynak van forradbort illata, van fahéj illata, minden város ki van világítva, de amit én hiányolok, az a Jászol. Tehát, hogy jöttem Belgerbe, természetesen itt az érseki palotában gyönyörű a Jászol kiállítás, de hogyha kimegyek a városba, akkor mindent látok. Látok rénszarvasokat, látok Santa Claust, látok csillagokat, angyalokat, ott van Rudolf a kis piros orrával, de hol van a kis Jézus? Én keresztény íróként valahol felelősséget tartozom azért, hogy miért írok. És amikor az idén megkaptam a József Attila díjat, és úgy írt rólam a sajtó, hogy keresztény író kapott József Attila díjat, annak azért van ám súlya. Tehát nem a díjnak, hanem az, hogy keresztény vagyok. És egy keresztény író, az mi másról is írjon karácsonykor, hanem a Jászolban fekvő kisdedről, egy elveszett porcelán figuráról, a kis Jézusról. És az, hogy megtaláljuk-e, ez rajtunk múlik. Tehát ezzel azt szeretném üzenni, hogy teljesen mindegy, hogy a főszereplőm, Lina Mayer, az osztrák lány, akiről kiderül majd, hogy magyar ősökkel rendelkezik, hogy megtalálja a kis Jézus vagy sem, nem az a lényeg. Az a lényeg, hogy mi Lina történetén keresztül, és az ezüsthajú hölgynek, ez a titokzatos idegennek a történeteink keresztül eltalálunk ki a Jászolhoz. És hogyha az olvasók válasza a regény végén az lesz, hogy igen, akkor két dolgot tettem. Az egyik, hogy nem éltem hiába, a másik pedig, hogy nem írtam meg ezt a könyvet hiába.
Thank you.
Kedves hallgatóink, folytatjuk karácsonyi adásunkat, melyben elsőként Zsuffa Tünde József Attila díjas író legújabb könyvéről, a Jászol titka című művéről hallanak. Az elmúlt napokban Egerben tartott könyvbemutatóra az írónő mellett Kubik Anna, Kossuth és Jászai Mari díjas színművésznő is ellátogatott. Bercesi András kérdezte a könyv kapcsán.
Tünde történeteiben mindig fontosak a személyes szálak, valamilyen módon ő is mindig jelen van, és most itt a családok is összekapcsolódnak, önnek is van ehhez kapcsolódó története, és ami fontos, hogy ez valóság alapú, és a valóságban is gyökerezik. Erről mit szabad tudnunk?
Igen, tulajdonképpen a szüleink ismerték egymást, és nagyszüleink, hiszen ők ősihez kötődtek. Én pedig ebben a kis templomban engem itt kereszteltek meg, itt voltam első áldozó, bérmálkozó, és hát a mai napig is számomra a világ legszebb temploma, ősi temploma, kicsi kis temploma. 1740-es évektől állott a mai formájában ez a templom, de már Szent István idejében is volt itt templom, hiszen ő elrendelte, ugye, hogy minden tizedik faluba kell egy templomot építeni, és hát ősi éppen ide beleesett. Úgyhogy ez a történet számomra nagyon érdekes, mert hát ismerem a helyszínt. Tünde olyasmiket is megírt ebben a könyvben, amikről nem is tudhatott, hogy hogyan menekítette meg az akkori plébános urunk a falu lakosságát, a nőket, a gyerekeket, állatokat, beterelte a templomba és bezárta. Ősi mellett akkor front volt, németek, oroszok felváltva jöttek, szétdulták a falut, és ezért hát nagy veszélyben voltak a fiatal nők, többek között az édesanyám is. Úgyhogy nagyon érdekes, hogy ilyen fontos történet szereplője a mi kis falunk, és ezért aztán hát nekem is nagyon melengeti a szívemet ez a történet.
Így akkor egészen más egy kicsit, amikor részleteket ad elő belőle, de hát önök már régen összeszokottak, ez egy bevett dolog, hogy megszemélyesíti egy picit a találkozások alkalmával a leírott sorokat.
Igen, Tünde rám írt, amikor még Bécsben dolgozott, én ugye személyesen nem ismertem őt, hogy hajlandó lennék-e az első könyvét bemutatni itt Magyarországon, és hát visszaírtam neked, hát hogy ne, hiszen mi már akkor is ismertük egymást, amikor még nem is léteztünk a szüleink által. Segítettem neki akkor kiadót találni az első könyvéhez, és hát azóta meg önállóan járja már a sikeres útját, mint író.
A mai embernek miért van szüksége az ilyen történetekre, rejtélyekre, titkokra, keresésre, egy kicsit a múltba nézésre? Miért fontos ez a mai ember életében?
Ismernünk kell a múltat ahhoz, hogy építeni tudjuk a jövőt, ez most közhelynek hangzik, de nagyon sok embernek fel kell hívni a figyelmét arra, hogy érdeklődjön a saját családja múltja iránt, a saját települése iránt. Én most is, ahol lakom, mindenkinek mesélem például a történetét annak a kis Kőérberek nevű helynek, ahol Budapesten élek, és azt látom én is, hogy alig-alig veszik a fáradtságot az emberek ma, hogy utána nézzenek, hogy hol is laknak. Pedig hát elvileg ez kötelező lenne, mert a helynek igenis van jó értelemben vett szelleme, amihez az ember igazodik. Én például tudom, hogy ahol most lakom, az egy Árpád-kori település volt, a Kána nevű falu volt akkor, és hogy milyen jól tudtak építkezni akkor az Árpád korabeli emberek, hogy hegykoszorú közé, kis védett helyre. Tehát ezek fontos dolgok, és nagyon sokat adnak hozzá a jelenünkhöz is, hogy ha ismerjük a múltunkat. Tehát elengedhetetlen szerintem, csak valahogy az érdeklődés tűnt el az emberek életéből, mindenki csak nyomja, megy a maga munkája után, pedig nagyon sok szellemmel és lélekkel tölti fel az embert, ha ismeri a múltját.
Kedves hallgatóink, adásunk első felében Zsuffa Tünde író legújabb művéről hallottak összeállítást, most pedig Urbán Mártával, a Főegyházmegyei Levéltár munkatársával, Domán Vivien beszélget karácsonyi olvasmányokról.
Márti, ezen a héten milyen olvasmányajánlót hoztál a hallgatóinknak? Ez egy különleges adás, hiszen karácsonyi olvasmánylistával érkeztél ide hozzánk, és ahogy már megszokhattuk, ennek a különlegessége talán abból is adódik, hogy nem kifejezetten egy hosszú terjedelmes regényt hoztál, hanem itt gyakorlatilag ez egy bombon. És hogy miért is mondom ezt, azt mindjárt elmondod, lehet belőle csemegézni.
Igen, most kettő kötetet hoztam, mind a kettő karácsonyhoz kapcsolódó, hiszen ez a műsor egy ilyen karácsonyi adás is lesz egyben, és kettő novellás kötetet hoztam. Az egyik az a Régi idők karácsonya címet viseli, másik pedig a Karácsonyi fényeket. A Karácsonyi fények az egy magyar író karácsonyi elbeszéléseinek a válogatása. A Lazi könyvkiadónál jelent meg 2023-ban. A másik, a Régi idők karácsonya, az szintén egy novella válogatás. Abban nem csak magyar, hanem nagyon sok világirodalmi klasszikus szerzőnek is a karácsonyi novelláinak a válogatása van, ami pedig az Athénaum kiadónál jelent meg.
És valóban a bombon arra utalt, amit mondtam, hogy ez egy novellás kötet, egy válogatás, tehát gyakorlatilag a legszebb karácsonyi történeteket válogatták most ide, legkedvesebbeket nyilván a szerkesztő szubjektív nézete alapján. Hogy erre a két kötetre esett a választásod az idei évben, hogy ezeket hozod a hallgatóknak? Hogyan talált meg téged ez a két könyv?
Alapvetően számomra ezek új könyvek. A közelmúltban olvastam őket, pont azért olvastam, most erről tudjunk beszélgetni. Lehet, hogyha most nem készítettünk volna egy ilyen beszélgetést, akkor az egyik kötetet csak mondjuk jövő héten olvastam volna. De azért választottam ezt a kettőt, egy az, hogy új, másrészt nagyon tudom ajánlani karácsonyra, akár karácsonyi ajándéknak, de akár karácsony utára is, vagy akár a következő évi ajándékként is, hiszen amikor ezt a beszélgetést a hallgatók hallani fogják, már nem biztos, hogy lesz lehetőségük új könyveket vásárolni. És mindenképpen olyan könyvet szerettem volna, amik új kiadások, hogy könnyű legyen megszerezni akár tényleg ajándékként is, vagy akár könyvtárban is beszerezhetőek legyenek. Illetve azért is ezt a kettőt választottam, mert a Régi idők karácsonya az egy olyan válogatás kötet, amit ha elolvasunk, akkor nem biztos, hogy olyan történeteket olvasunk benne, amik ezek a boldog karácsonyoknak az emlékét idézni. Az, hogy a Régi idők karácsonya itt arra is utal, hogy ahogy mondtam is, hogy nagy klasszikus íróknak a műveiből készült a válogatás, mint Andersen, Csehov, Dosztojevszki, Jókai Mór, Kródi Gyula, stb. Tehát az ő karácsonyi élményeik azok nem feltétlenül az a megkírt boldog karácsonyok, hanem azért nyilván ők egy más világban éltek, és hogy nem mindig csak ilyen szomorú történetekről beszélgessünk, arra gondoltam, hogy akkor párhuzamosan ajánljuk a Karácsonyi fények című válogatást is, amely magyar íróknak az elbeszéléseinek a válogatása. Ebben is vannak nagy magyar írók, mint például Gárdonyi, de kevésbé ismert írók is. Számomra is, amikor elolvastam, vagy amikor legelőször kézbe vettem a könyvet, megnéztem, hogy kinek az írásai vannak benne, és nagyon sok olyan szerzővel találkoztam, akinek nem ismertem a nevét, nem ismertem a munkásságát, aztán így rákerestem, hogy kik ezek az emberek, amikor így olvastam, és több olyan szerzővel is találkoztam, akinek más művét is majd talán a közeljövőben el fogom olvasni, és itt nagyon sok a kortárs szerző, de akár például olyan papköltőíró is van benne, aki a Gyulafehérvári Egyház megyenek az egyik papja, és számomra egy kevésbé is, sőt, teljesen ismeretlen író volt, de egy nagyon szép történetet választott a szerkesztő az ő munkásságából is.
Szoktuk emlegetni, hogy az advent, az elcsendesedés időszaka, amelyet mostanában egyre kevésbé tudunk megélni, hiszen igazándiból még a belső elcsendesedés is nehezen megy egy túlterhelt adventi időszakban, illetve igazándiból, ahogyan néha belecsöppenünk a karácsonyba, valójában csak az a pár nap adódik sokaknak szünetnek, vagy esetleg olyan hobbiknak élni, mint az olvasás. Ezért is fontos, hogy így az ünnepre hoztál ünnepi olvasmányajánlót. Hiszen sokszor szoktunk karácsonykor olyan dolgokat is csinálni, amelyeket a szürke hétköznapokon nem. Tehát alapvetően az emberek, nem tudom, hogy kimondható ez, hogy kevesebbet olvasnak szép irodalmat, regényeket, könyveket, és inkább az internetes újságokat, internetes cikkeket, alapvetően magazinokat. Természetesen nyilván nem lehet általános, de én azt gondolom, hogy viszont karácsonykor Még akár ajándékba is kapunk egy-egy könyvet, és nekívülünk, mert olyankor megvan egy kicsit így az ideje. Lelassulunk, befelé figyelünk. És pontosan erre is jók az ilyen olvasmányok, amit te hoztál. Mit lehet tudni pontosan erről a két kötetről, hiszen arról már mondtál részletet, hogy az egyikben olyan íróktól válogat a szerkesztő, akik hát régebben éltek, és a másik egy picit más nézőpontú karácsonyt állít fókuszba.
A régi idő karácsonya válogatás tematikája mögött az a koncepció állt, hogy híres, nagy klasszikus szerzőknek a műveiből válogassanak, és nyilván, hogyha belegondolunk, hogy kik ezek a szerzők, akár egy Csehov, akár egy Dosztojevszki, hát azért az ő munkásságukról úgy általában elmondható az, hogy nagyon sokszor tragédiákról, de mégis nagyon komoly, nagyon mély emberi érzelmekről írtak, és hogyha belegondolunk abba, hogy ők mikor éltek, nyilván ők nem a jelenben éltek, nem is a közelmúltban, hanem egy kicsit régebbi időben, de sokkal nehezebb életkörülmények között éltek, mint akár a mi világunkban élünk, és így nem várhatjuk el azt tőlük, hogy olyan karácsonyt írjanak le, amilyet mi úgy elképzelünk így az álomvilágunkba. Tehát én például itt a könyv kapcsán olvastam több olyan kritikát, hiszen ugye tudjuk, hogy könyvekről nagyon sok pozitív és negatív kritikát is szoktak írni az emberek. Ez nagyon népszerű dolog manapság, hogy véleményt mondani szerzőkről, könyvekről, stb. És nagyon sokan azt fogalmazták meg, hogy gyönyörű a könyv kívülről, ami valóban, hogyha most a hallgatók nem látják, de egyébként egy ilyen nagyon szép karácsonyi motívum összeállítás van rajta, tehát itt a mézes kalástól kezdve a kis csizma, a cukorboton át, kis sapka, szaloncukor, stb. Minden megjelenik, tehát tényleg minden olyan elem megtalálható a könyv borítóján, ami egy ilyen klasszikus karácsonyi képeslapon szerepelni szokott, de a könyv előről nem ilyen. És valóban nem ilyen, hiszen ugye, amint mondtam is, hogy régebbi idő karácsonyait, mint ahogy a cím is utal rá, hogy régi idő karácsonya, így minden szerzőnek a saját korának a karácsonya van benne, és azért, ha végignézzük a tartalomjegyzéket, hogy kik írtak benne, azért az ő életükben nem feltétlenül volt meg az a kényelem, az a mondjuk azt a jólét, mint ami ma a mi világunkban megvan. És én azt gondolom, hogy nagyon sokan azért kritizálták ezt a könyvet, hogy nem ezt várták tőle, hanem egy sokkal boldogabb, sokkal örömtelibb karácsonynak a leírását várták, mert hogy ma egy olyan világban élünk, hogy a tökéletességet várnánk. És én meg azt gondolom, hogy pont azért is érdemes akár ezt a könyvet elolvasni, mert akkor egy olyan tükröt tarthat számunkra, hogy mi mennyivel jobb világban élünk, mennyivel nyugodtabb, mennyivel könnyebb világban élünk ahhoz képest, amiben nagyon sokan korábban éltek, és hogy sokszor ugye nem tudjuk értékelni azt, hogy nekünk megvan mindenünk, és ez nem mindig volt így. Meg ugye azt se felejtsük el, hogy jelenleg sincs meg mindenkinek mindene. Én azt gondolom, hogy ha ilyeneket, ilyen történeteket olvasunk, akkor sokkal jobban tudunk értékelni olyan dolgokat, amiket teljesen természetesnek gondolnánk. Pedig nem természetes, csak most a mai világunk az olyan, hogy természetesnek gondoljuk azt, ami igazából kiváltság.
Emlékszem, hogy az előző évben Dickens és Gárdonyi műveit is hoztuk akkor karácsonytájt, vagy karácsonyra olvasmányajánlónak, és már ott is kiemelted ezt a szempontot, hogy milyen jó középpontba a látószögünkbe tenni esetleg egy-egy régi, régebbi idő karácsonyát, ami rá tud világítani a mai jólétünkre, és ezt most úgy értem jólét alatt, hogy valóban amiben élünk, amilyen közegünk van, abban mindenünk megvan. Természetesen persze küzdünk gondokkal és egészségügyi gondokkal is sok hallgatónk, és van, aki a magánnyal, vagy esetleg azzal, hogy messze élnek a családtagok, gyerekek, unokák, de valamilyen szempontból nyugodt életünk van, nyugodt világunk van, mert azok a korok, amikről olvashatunk, azokban azért más volt a jellemző. Milyen korok vannak még erre, egy picit térjünk rá, mert pár embert már említettél írók kapcsán, de ahogy így tanulmányoztad, olvasgattad, milyen korszakba repít minket vissza?
Hát alapvetően a 19. század és a 20. század első felébe repít minket vissza a történeteink keresztül, és nyilván, ha történeti tanulmányainkon, a történet olvasmányainkban visszagondolunk, akkor azért ezek nehéz korok, válságokkal teli korok, szegénységek, különféle természeti katasztrófák utáni világok, tehát azért nem mindig volt olyan a karácsony, ahogy mi azt úgy elképzeljük, hogy régen milyen tökéletes volt. És én amúgy azt gondolom, hogy ha a másik kötetet is kézbe vesszük, amiben már kortársabb, illetve 20. századi magyar szerzőknek az írásaiból olvashatunk a karácsonyi fényekben, ott már egy sokkal boldogabb karácsonyképet kaphatunk, ahol többször gyerekeknek a karácsonyát írja le különféle egyszerű vidéki társadalmakban, akár ugye mondjuk Gárdonyi kapcsán is, hiszen tudjuk, hogy Gárdonyi egy falusi gyermek volt lényegében, és azért egy sokkal nyugodtabb világot mutat be. Tehát, hogy te utaltál arra így a beszélgetésünk első felében, hogy rohanunk, és hogy nem, hogy nincs időnk arra, hogy úgy megérkezzünk, hanem inkább így mondjuk azt, hogy csúnya szóval beesünk a karácsonyba, és akár itt például ebben Gárdonyitól egy olyan novellát választottak, aminek az a címe, hogy Roráte, ami ugye a hajnali miséről szól, aminek a hagyománya ma is él, itt Egerben is minden nap van hajnali mise a bazilikában, és ahogy Gárdonyitól olvassam, hogy hogyan mentek a tömegek a Rorátéra, nyilván régen ugye vitték a kis lámpás, ha többi, akkor még nem volt közvilágítás, de most is egyébként olyan jó érzés reggel látni azt, hogy így a kis utcákból csoportosulások jönnek. És azért az olyan jó érzés, hogy ez nem csak régen volt így, hanem azért valamit sikerült így megtartani a régi hagyományokból, és hogy ma is van erre igény. És nyilván az, hogy reggel 6-ra ott lenni valahol, az azt jelenti, hogy korábban kell kelni, nagy valószínűséggel, mint ahogy szoktunk, de azért én nagyon örülök neki, hogy azért vannak olyan emberek, akik veszik ezt a talán fáradtságot, vagy lehet, hogy valamiről le kell mondani annak érdekében, hogy ott legyenek, de napról napra lehet látni ugyanazokat az arcokat, és az olyan jó érzés, hogy van, akiben van egy olyan erős elhatározás, mondjuk elhatározza, hogy ő fog menni, és akkor sikerül is neki így mindig menni, és ezért teljesen más az, hogy most a kivilágított utcán megyünk, mint amikor régen vitték a kis lámpásukat, mert a sötétben nem láttak. Én például még nagyszüleimtől hallottam többször azt, hogy ugye amikor mentek a hajnali misére, hát a fél falu ment, tehát az olyan természetes volt, hogy mennek, hiszen az a szokás, és akkor minden gyerek vitte a kis lámpását, ott csúszkáltak, stb. Nagyon sokan el is csúsztak, ugye akkoriban azért nem mindenkinek volt olyan cipőválasztéka, mint a mai világunkban van, tehát akkor például mondjuk felhúzták az oknit a csizmára, ne csúszanak el, de akkor is mentek. Tehát, hogy számukra nem volt az kifogás, hogy most hideg van, jeges az út, fúj a szél, esik az eső, esik a hó, hanem olyan teljesen természetesnek gondolták azt, hogy az adventi várakozásnak a részét képezi az, hogy mondjuk tényleg minden reggel elmenjenek a hajnali misére, és részt vegyenek ebben a szentmisében, és ez részese legyen az ő karácsonyi készületüknek.
Kedves hallgatóink, mai ünnepi adásunk első felében Zsuffa Tünde, József Attila díjas írónő legújabb kötetéről, a Jászolt titka című művéről, a pár napja tartott EGRI könyvbemutatón Bércesi András beszélgetett az alkotóval, valamint Kubik Anna, Kossuth és Jászai Mari díjas színművésznővel. A műsor második felében Urbán Mártával, a Főegyház megyei levéltár munkatársával, a szerkesztő Domán Vivien ajánlotta karácsonyi feltöltődéshez kapcsolódó olvasmányokat. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Adásunkat szerdán, december 24-én 14 óra 5 perctől megismételjük.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Esti mese.
Kedves gyerekek, ma este Bálint Ágnes, Mi újság a Futrinka utcában című meséjének 30. részét halljátok, melyet Kutvölgyi Erzsébet olvas fel nektek.
Az ebadó érme a legfelső fiókban feküdt. Böbe ujjongott. Szaladjunk és vigyük vissza morzsának! El is indultak, de a lépcsőn lefelé menet Böbe zsebéből kiesett egy fatojás, amit emlékül akart hazavinni a rókavárból.
Jaj, a fatojás! A szép fatojásom! Jaj, veszékelt! Várj, cica-mica, megkeresem!
Azzal lerohant a lépcsőn a guruló fatojás nyomában. A tojás nagyokat szökkent a lépcsőn, és eltűnt a pincében. Böbe utána. Cica-mica az ebadó érmét nézegetve várt a lépcsőfordulóban. Várt 5 percig, várt 10 percig, leporolta bundájáról a sok pókhálót, ami keresés közben tapadt rá, az ablak tükrében megigazgatta bajuszkáját. De Böbe még mindig nem került elő a pincéből, nyugtalanul utána ment hát.
Itt vagyok!
Jött Böbe hangja valahonnan mélyről a föld alól.
Beleestem egy lyukba!
Szerencsére cica-mica szeme hamar hozzászokott a sötétséghez. Te, Böbe! Mondta izgatottan. Az a lyuk, amibe beleestél, egy föld alatti alagút bejárata. Ezen át szökhetett ki a házból a róka.
Én is azt hiszem,
kongott odalent Böbe hangja.
Éppen most találtam ugyanis egy káposztás rétest. Még meleg. Ezt menekülés közben veszthette el. Mit gondolsz, megehetem?
Cica-mica legkisebb gondja is nagyobb volt ennél. Könnyedén Böbe után ugrott az aknaszerű mélyedésbe, és mikor földet ért, rohanni kezdett előre a vízszintes alagútban.
Várj, cica-mica, kiabált utána Böbe teleszájjal. Én nem látok a sötétben, nem bírok úgy futni.
Cica-mica nem felelt. Cica-mica már messze járt. Böbe meggondoltan követte. Elege volt az esésekből, az ütődésekből, az úzódásokból. Helyjel közzel megbotlott egy-egy elejtett tárgyban. Nagy örömére talált egy teli termoszt. Azt hitte, kakaó van benne, de csalódottan köpte ki az első kortyot, mert tojáslikőr volt. Azt pedig nem szerette. Amikor már világosodott az alagútban, talált egy gyapjusálat is. Szép kockás sál volt, valódi birka gyapjú. Először a nyakába vette, azután a fejére csapta turbánnak, hadd higgye cica-mica, ha majd utoléri, hogy ő egy török baba. Elégedett nevetéssel kocogott cica-mica nyomában, és szinte már meg is feledkezett a rókáról, amikor a föld alatti alagút hirtelen véget ért. Magas kürtő vezetett föl a szabadba, lépcső helyett az agyagfalba tüsködött botokkal.
Nézd, cica-mica, milyen turbánom van,
hencegett Böbe, nem győzvén kivárni, amíg cica-mica magától is észreveszi. Cica-mica azonban nem nézett Böbére, hanem lekuporodott a földre, és keservesen sírt.
Azért ne sírj, hogy a róka megszökött,
vigasztalta Böbe.
Senkinek sem hiányzik, és legalább van egy jó föld alatti alagutunk, ahol bujócskázhatunk. Mit gondolsz, hova nyílik ez a kürtő?
Cica-mica nem felelt, csak hüppögött nagyokat. Böbének gyanús lett a nagy sírás. Csak nem a rókát síratja cica-mica. Gondterhelten kuporodott le barátnője mellé. Akkor látta, mit tart cica-mica az ölében. A fél rúd szalámit, a gyönyörű, bár kissé már penészes szalámi domborművet, amely az egynapos kolbászkerítés legfőbb dísze, ékessége volt. Böbe szóra nyitotta a száját, de olyan sok szó tolult ajkára a róka aljasságáról és cica-mica ostoba hiszékenységéről, hogy végül is nem kerekedett belőle értelmes mondat. Cica-mica különben sem figyelt Böbe dadogására. Fürgén felkúszott a kürtőfalába tüsködött fokokon, és kezét nyújtva Böbét is a föld felszínére segítette. Legnagyobb meglepetésükre morzsa hátsó udvarában találták magukat. Ez az udvar tel is tele volt kisebb-nagyobb gödrökkel, amelyeket morzsa csak úgy, szórakozásból kapart magának. Egyik ilyen gödrön keresztül fúrta ki magát a róka a föld alatti alagútból. De vajon hova tűnhetett? Cica-mica nem vesztegette az időt találgatásokra. Az udvaron végig szágultva kirohant a ház előtt búslakodó morzsához.
Morzsa! Kiáltotta elfúló hangon. Kedves szomszéd, bocsáss meg, amiért olyan kiállhatatlanul viselkedtem veled.
Morzsa olyan zavarba jött, hogy még egy vakkantást sem tudott kinyögni. Cica-mica nem is várt választ. Fürgén leoldozta Morzsa nyakáról a láncot, s közben elhadarta, mi történt.
A róka megszökött, hüledezett Morzsa, és éppen az én udvaromon át? Ezt a szégyent én nem élem túl.
Már hogy ne élnéd túl, nyelvelt Cica-mica. Itt az ebadó érméd, most már szabadon járhatsz az utcán, semmi akadálya annak, hogy fülön csípt sompolyog itt.
Morzsa izgatottan ugrott fel. Nyújtózott egy nagyot, mert a láncon való üldögéléstől minden tagját zsibbatnak érezte, azután, mint a puskából kilőtt golyó, végig száguldott a csendes, kihalt Futrinka utcán. Néhány másodperc múltán már porzott is visszafelé. Nem érzek rókaszagot sehol, lihegte panaszosan, minden csupa naftalin.
Szagold meg a rókasáját, nyújtotta feléje Böbe a kockás gyapjus állat.
Morzsa mélyeket szippantott, azután a másik irányba vágtatott el.
Naftalin! Mindenfelé csak naftalin! Kiáltotta, amikor visszatért a házikójához. Már teljesen elvesztettem a szimatomat ettől a szaktól.
Cica-mica sírva fakadt. Böbének is sírhatnékja támadt, de hősiesen visszatartotta könnyeit, mert sajnálta sírással tölteni a drága perceket.
Nézd ott azt a birkát,
mutatott Morzsának egy idegent, aki az autóbusz megállónál várakozott.
Régen várhat, mert ilyenkor ritkán jár a busz, hát ha látta a rókát, hogy merre ment.
Kitűnő ötlet, Böbike,
mondta Morzsa hálásan, és a várakozó idegenhez futott.
Bocsánatot kérek, mondta kissé zavartan, nem látott birkaságod egy sompolygó járású rókát?
Nem,
bégetett a birka, de bégetése nagyon furcsán, idegenül csengett. Morzsa meghökkent. Bármennyire idegenes volt is a bégetés, a hangot ismerősnek találta. Tovább fűzte hát a beszélgetést. Erre kellett pedig annak a rókának mennie, csak én éppen szúnyókáltam ott a láncon. Biztos benne birkaságot, hogy nem erre ment az a róka?
Nem ment erre semmiféle róka,
bégetett az idegen rekedten idegesen.
Semmiféle...
Az utca végén befordult a 99-es busz. Morzsa illedelmesen félreállt, hogy helyet adjon a birkának a felszálláshoz. Az már fel is lépett az autóbusz lépcsőjére, amikor Morzsának hirtelen az eszébe nyilalt, honnan olyan ismerős neki ez a hang.
Cica, Böbe, gyertek! Kiáltotta boldogan. Itt a róka a birkabőrben!
A harsány kiáltásra minden ablak kinyílt. A róka vár felől trappolva közeledett a nyugdíjas hintaló. A cukrászdában Tubi Galam félbehagyta a kiszolgálást, az üzletekből a vásárlók mind az utcára siettek. Szempillantás alatt olyan csődület támadt, hogy a 99-es busz percekig nem tudott elindulni. Végül azután elindult, de a furcsán bégető birka nélkül. Azt, vagyis a rókát takaró birkabőrt sompolyogival együtt Morzsa az utolsó pillanatban rántotta vissza az autóbusz lépcsőről.
Kedves gyerekek, ma este Bálint Ágnes, Mi újság a Futrinka utcában című meséjének 30. részével búcsúzunk tőletek, melyet Kutvölgyi Erzsébet olvasott fel nektek. Aludjatok jól, álmodjatok szépeket!
A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Mai műsorunkban Maksó Péter atya, a Tarna Leleszi Római Katolikus Egyházközség plébániai kormányzója, most az adventi készületünkben segít a bűnbánat kegyelmének megismerésében. Adásunkhoz tartalmas időtöltést kíván a műsor szerkesztője Grunda János nevében is, a bemondó Berecz Renáta.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Nagy szeretettel köszöntöm a kedves rádióhallgatókat, folytassuk elmélkedésünket. Készüljünk, hangolódjunk ebben az adventi időszakban karácsonyra, a megtestesülés szent ünnepére. S hívjuk segítségül Boldog Bódi Mária Magdolnát, folytatva könyvből kis idézetekkel. Bíró néni mondja a következőket Magdikáról. Idézek a könyvből. Ima könyvet sohasem forgatott, mindig térdelt és sohasem támaszkodott. Becsukott szemmel, kézrehajtott fejjel merült el áhítatában. Történt egyszer, hogy bírónéni nem győzte kivárni, odavitte a kulcsot, hogy majd zárja be a templomot. Amikor felnézett, arca olyan volt, mintha valaki nagy messzességből hirtelen megérkezik. Nem is zavarta később. Megegyeztek, hogy imája végén hol találja meg a kulcsot a templom zárásra. Ez az áhítatos lelkület, amit Bódi Mária Magdika elénk él, adjon példát és lendületet, kedvet nekünk is ahhoz, hogy így várjuk Úrunk Jézus Krisztus megszületését. Így készüljünk föl az adventi időszakban arra, hogy találkozzunk az Istennel. Ez a készen lét, készültségben élni, készültségben lenni. Advent az az Úr jövet, Úr eljövetele, és mi pedig erre várakozunk. Egyrészt karácsonyra, ami a történelemben 2000 évvel ezelőtt egy valóságos esemény volt, amikor az üdvözítő megszületett Betlehemben. Erre várunk, erre emlékezünk, és szeretnénk, hogyha mi szívünkben is újra és újra megszületne a megváltó, megszületne a kis Jézus. Aztán az az adventi készület, várakozás Jézus második eljövetelére is, a parúziára, amikor a világnak, ennek a világnak vége lesz. Advent első részében tulajdonképpen erre várakozunk, az olvasmányok erre vezetnek minket, végidővárás, parúzia várás. És itt is elgondolkodhatunk magunkban, hogy hogyan várom én ennek a világnak a végét. Félelemmel, mint azok, akik még Isten szeretetét nem tapasztalták meg, vagy még nem ismerik. Vagy pedig úgy várom, mint annak az eljövetelét, akit nagyon szeretek. Úgy várom, mint édesapámat, mondjuk, aki egy hosszú kiküldetésből újra hazajön, és már számolom vissza a napokat, hogy újra találkozhassak vele. Mert Jézus második eljövetelekor a világot megítélni jön, de az ítélet az igazak számára a felmentő ítélet és az örök élet. Úrjövet várakozás a halálomra is, mert a halálban is, saját személyes halálomban is találkozom Jézussal, és azon is elgondolkodhatunk ebben az adventi időszakban, hogy hogy várom én a halálomat. Természetesen az életet azért adta az Isten, azért részesítette az ő életéből, mert szeret engem, és az élet a legnagyobb ajándék. De mégiscsak tudjuk, hogy egyszer ennek a föld életünknek vége lesz. Milyen a viszonyom ezzel az ajtóval, kapuval, amit halálnak nevezünk? Meg tudom-e már most köszönni az Istennek előre a halálomat? És tudom-e azt kérni, hogy Uram, dicsőj meg az én halálomban is? Mint ahogy a szentek halálában megdicsőült az Isten. Kérlek, az én halálom is legyen a te dicsőséged. És nem csak, hogy a halálomat megköszönöm előre, és elfogadom az időpontját, de még azt is megköszönöm, amilyen halálnemet szánsz nekem. Ahogy te akarod, Uram. Mert ezt csak te tudod, de én megköszönöm, mert tudom, hogy te mindig a legjobbat akarod nekem. És már most megnyugszik ebben a szívem. Akik így várakoznak ebben az adventben az Úr jövetre, a saját halálukra, azoknál a félelem, a halálfélelem enyhül, vagy szinte meg is szűnik. Így lehetett ezzel boldog Brenner János is, akinek nem régen volt az emléknapja, amikor megtapasztalta maga körül az ellenséges erőket, akkor felajánlották neki, hogy elhelyezik a kápláni helyéről, de ezeket a szép szavakat mondta. Nem félek, szívesen maradok. Nem félek, azt mondta. Pedig érezte, hogy akár meg is gyilkolhatják. És hát így is történt, 32 késszúrással ölték meg. Elfogadta azt a módot, ahogy Jézus eljött hozzá, az Úr jövetet. felkészült, szerette az Istent, és tudta, hogy az Isten szeretőknek minden a javukra válik. És most értünk, imádkozik a mennyből, és ő megmenekült. Adjanak nekünk erőt és ihletet ebben az adventi várakozásban a szentek. Aztán a negyedik úrjövet, amit itt adventben átélünk, az a kegyelemnek az eljövetele, ami pedig minden pillanatban megtörténik. Vajon észreveszem-e, hogy jön az Úr, hogy jön a kegyelem? Azt hiszem, Kaszap István mondta, hogy a legnagyobb kegyelem, amikor felismerem a kegyelmet. De lehet, hogy úgy mondta, hogy az is kegyelem, hogy felismerem a kegyelmet. Vajon felismerem-e azt, hogy az Isten mindig könyörül rajtam, mindig újabb és újabb segítséget küld, és ezt vajon megköszönöm-e neki? Mert ha tudok erre figyelni, akkor szinte szüntelen a hála a szívemben, mert szüntelenül érzem ezt a megszentelő kegyelem áradását. És különösen ebben az adventi időszakban tapasztalhatjuk meg, hogy különösképpen is árad a kegyelem. De azt is megtapasztalhatjuk, hogy a próbatételek is megsokszorozódnak az életünkben. Szinte záporoznak, minthogyha frontvonalon az első sorban lennénk, jobbról és balról is golyó zápor ér minket, és nem értjük, hogy mi történik. Hát advent van. Advent van, és ez is a készülethez hozzátartozik. Hagy olvassam fel itt a Szűzanyának az egyik medzsugorjai üzenetét, amit 2002-ben adott advent idején. Hallgassuk figyelemmel, mert a mi égi édesanyánk szól hozzánk, és köszönjük meg a mennyei atyának, hogy ebben a formában is itt van köztünk a Szűzanya, és így, ilyen formában is szól hozzánk, és segít minket az adventi felkészületben, hogy találkozunk az ő drága szent fiával. Idézem az üzenetet. Drága gyermekek, ez a nagy kegyelmek ideje, de a nagy megpróbáltatások is mindazok számára, akik a béke útját szeretnék követni. Éppen ezért, kicsi gyermekek, újra hívlak benneteket, imádkozzatok, 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 de ne csak szavakkal, hanem szívvel. Éljetek üzeneteim szerint, és térjetek meg. Legyetek tudatában annak az ajándéknak, hogy Isten megengedi nekem azt, hogy veletek legyek. Különösen ma, amikor a karjaimban tartom a kis Jézust, a béke királyát. Szeretném nektek adni a békét, hogy ti a szívetekben hordozzátok, és továbbadjátok másoknak mindaddig, míg Isten békéje meg nem hódítja a világot. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra. Gyönyörű szavak ezek égi édesanyánk szájából, ki azt mondja, hogy ez a nagy kegyelmek ideje, de a nagy megpróbáltatásoké is mindazok számára, akik a béke útját szeretnék járni és követni Jézust, a béke fejedelmét. Hát igen, mindannyian megtapasztaljuk ezt a sok-sok kegyelmet, ezt a sok-sok próbatételt is, és megköszönjük mind a kettőt. Lelkipásztori szolgálatomban is tapasztalom, hogy ilyenkor sokkal több a megtérő, mint az év más időszakaiban. Valahogy az emberek szíve kicsit meglágyul, és hosszú évek óta nem gyont hívek jönnek és leteszik évtizedes bűneiket. Giuliani Szent Veronika mondta valahogy így, ha az emberek tudnák, hogy mi a gyónás, akkor üvegszilánkokon térdelve jönnének a gyóntatószékekhez, és tennék le a bűneiket. Az adventi felkészülés egyik legfontosabb része, hogy meggyónjuk a bűneinket, elvégezzük karácsonyi gyónásunkat, és fogadjuk erősen életünk jobbulását. És vágyjunk arra, hogy az Isten megadja nekünk a teljes, tökéletes bűnbánat kegyelmét, és a teljes megtérés kegyelmét. Ez is kegyelem, hogy felismerjük bűnösségünket, és minél intenzívebb ez a kegyelem, annál inkább fölismerjük azt, hogy milyen bűnösök vagyunk. Erre pedig most hallgassuk meg Prohászka Ottokárnak a csodálatosan szép tanítását. Mindenkinek a figyelmébe ajánlom az ő prédikációit, írásait, nagyon mélyek és sokat tanulhatunk belőlük. Idézek Prohászka Ottokártól. A gyakori gyónás által több kegyelmet nyerünk, s a kegyelem meglágyítja lelkemet, mint az áztatás a kendert, hajlékonyabbá teszi, s az érzékenységtől függ a bánat. Akiben ez megvan, az jobban tudja bánni a kisebb bűnt, mint más a nagyobbat. A kegyelem mértéke szerint bánkódik mindenki. A szentek legjobban bánkódtak, mert legtöbb kegyelmük volt. Kezdetben darabosan bánkódunk, durva az érzékünk, nyers a légkör, hideg a szív, még tél van. De csak hamar finomabb lesz észrevevésünk, lágyabb a levegő, melegebb fuvalmak járnak. A kegyelem eszközli, hogy valaki magát nagy bűnösnek lássa. Klára pestises betegnek tartja magát. Borgia Szent Ferenc nem tud hová lenni bűnterhével, égeti, a pokolban sem talál magának való helyet. Kegyelem kell, ami a kegyelmet adja, az ad bánatot, a penitencia tartás szentsége maga is ad kegyelmet, tökéletesíti a bánatot. Ott bizonyosodunk meg arról, hogy még mikor bűnösök valánk, halt meg értünk, s meggyőződünk, hogy már akkor szeretett, mikor ellenségei voltunk. Úgy szerette Isten a világot. Ebben áll a szeretet, nem mintha mi szerettük volna Istent, hanem mivel ő előbb szeretett minket. Ó, csak járjunk az élet az érzékenység nyomain. Eddig az idézet Prohászka Ottokártól. Ő azt mondja, a gyakori gyónás által több kegyelmet nyerünk, mert a kegyelem lágyítja meg a lelkünket.
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Maksó Péter atya, a Tarna Leleszi Római Katolikus Egyházközség plébániai kormányzója most az adventi készületünkben segített a bűnbánat kegyelmének megismerésében. További tartalmas időtöltést kíván az adás szerkesztője Grunda János nevében is a bemondó Berec Renáta. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
A Lélek Szava című műsorunkat hallották.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. A jó hír hangja. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, és 60-ból a 94 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánok!